Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, az Inforádió arénájának vendége. Az 5G fejlesztésnek mi a jelentősége? Mit ad ez a hazának?
Hát ezt legegyszerűbb úgy lehet megfogalmazni, hogyha egy ország véletlenül úgy döntene, nem van ilyen, hogy az 5G kommunikációs technológiát nem akarja, akkor gyakorlatilag csak hátrány lesz belőle. Ugye alapvetően az 5. generációs, bár ezeket nem lehet így lineálisan összehasonlítani, de ez a kommunikációs mód, ez nem csak arra jó, hogy lényegesen gyorsabban le tudok tölteni mondjuk egy adott fájt valahonnét, erre is nagyon nagyok a különbségek, hanem ez egy másfajta technológiát jelent. Az 5G hálózaton keresztül történő kommunikációnak például az időkésedelme az annyira kicsi, hogy egy sor olyan feladatra lehet használni, amire egyébként nem lehet a 4G-t. Mondok egy példát, ha fékekhez értek, tehát fékrendszerek. Például, ha kívülről akarok fékezni egy autót, tehát hogy kívülről küldök egy jelet mondjuk a 4G hálózaton keresztül.
Önvezető autó.
Hát mondjuk egy önvezető autó esetén, és küldök egy jelet a mobiltelefonra, hogy fékezzük le azt az autót, akkor elküldtem a jelet, és akkor várunk egy kicsit, és amikor majd eltelt 15-20 millisekundum, akkor utána elkezdünk fékezni, vagy több. Ugye az 5G hálózatok esetén ez az időkésedelem, ez valahol 1 és 7 millisekundum között van, tehát elküldöm a jelet, és rögtön fékezem az autót. Tehát olyan alkalmazások, ahol valós idejű irányításra van szükség, tehát mondjuk egy gyáron belül a robotnak kommunikálni kell a mellette lévő másik robottal, és ezt nem kábelen keresztül teszi, hanem az 5G kommunikációs rendszeren keresztül, akkor ezek valós időbe tudnak egymással kooperálni. Tehát itt igazán ez már egy olyan technológiaváltás, ami nem a kommunikáció, vagy nem a ilyen értelemben a klasszikus kommunikáció épül, hanem olyan lehetőségeket nyit meg, ami át fogja teljesen strukturálni az életünket. Említett ugye egy példát mondjuk az autonóm járműveknek a ilyen értelemben irányíthatósága, de hát ide tartoznak egyszerűbb megoldások is, ugye ez a augmented reality, tehát amikor felrakok a fejemre egy szemüveget, és akkor a környezetemnek a hatásai reagálok valamilyen módon, és ott az információ ilyen kicsi időkésedelmű jön. Ez például egy ilyenfajta példa. Ha például mondjuk egy robottal akarok egy műtétet elvégezni, de a robot az nem ugyanott van, mint az orvos, akkor a kettő között tudunk valós időben az a robottal műteni egy beteget, mert a kommunikációs mód az lehetővé teszi. Részben az adatmennyiség miatt, részben pedig az időkésedelem miatt. Tehát ez az a technológia, meg fogja határozni az életünket. Nos, persze ez azért már nem annyira egyszerű, mint a mostani hálózatok, hiszen itt lényegesen több eleme van ennek a rendszernek. Leegyszerűsítve sokkal több tornyot kell elképzelni, ahol felrakom az antennáimat, ahhoz, hogy le tudjam fedni az adott területet. És itt azért jönnek azok a kérdések, hogy például ezeknek milyen egészségügyi hatása van. Például akarok ilyen rondatornyokat látni, vagy valamilyen módon mondjuk ezeket megpróbálom közösíteni. Fölmerül az a kérdés, hogy az összes szolgáltató az összes antennáját egymás mellé felrakja egy ház oldalára, akkor biztos, hogy azt szeretném, vagy esetleg lehet azt, hogy ők egymással megállapodnak és együttműködnek. Tehát itt egy sor olyan kérdés föl fog merülni, ami eddig nem volt azért annyira kérdés. Kérdés egyelőre még ezeknek az üzleti, a 5G hálózatra alapuló üzleti modellek, hogy mi is a kifizetődő része, hol fog ez nekünk megtérülni, hiszen ez egy nagy investíció. Jelent. Itt is van egy sor jó példa, csak néhányat mondanék. Tehát például említettem a vállalatom, tehát a gyáron belüli kommunikáció, na az egy olyan példa, amit a Magyarországon működő vállalatok jelentős része már megfontol. Ugye a német frekvencia tendernél ez úgy jelent meg, hogy egy bizonyos tartományt, 3,6 és 3,7 GHz közötti 100 MHz-es tartományt, azt nem adták oda a klasszikus kommunikációs szolgáltatóknak, hanem ezt odaadták, hogy oda fogják adni, majd ingyen például a Siemensnek, meg a BMW-nek, meg a Mercedesnek, azzal, hogy egyébként a gyáron belül használja ezt a frekvencia tartományt. Másik példa, nagyon jó alkalmazás, a virtuális notebook. Tulajdonképpen, hogyha ilyen sebességgel és ilyen sávszélességgel tudok kommunikálni, akkor nincs szükségem notebookra, mert fizikailag nem kell ott legyen előttem, hiszen a telefonom egy billentyűzet, meg valamifajta képernyő alkalmasra tesz engem arra, hogy a notebookomnak megfelelő ahol a felhőben lévő számítógépet, azt ugyanolyan sebességet tudjam használni, mint a fizikailag egyébként a notebookon gépelnék. Nyilván ennek is az ár, a költség, az anyag, egyéb más vonatkozásai, de ezt érdekessé teszik. Az aktív eszközök kommunikációja, háztartáson belül IoT eszközök kommunikációja, az is egy nagyon jó példa arra, hogy milyen fajta alkalmazások nyílnak meg ezzel a kommunikációs technológiával.
A szabályozási felelőssége az államnak világos, de még az üzleti modell nem tiszta, addig miért száll be?
Hát ugye alapvetően az anonimus fajta feladata van itt, például feladata az, hogy olyan helyzeteket teremtsen, ahol ez a technológia ez előre halad. Tehát az állam támogassa például olyan alkalmazásoknak a meglétét, ami ahhoz vezet, hogy egyébként ezt a technológiát kell alkalmazni. Mondjuk egy másik példát egy kicsit értetőbb a hallgatók számára. A elektromos autók kérdése. Miért ad a magyar állam minden megvásárolt elektromos autóhoz 1,5 millió forintot? Egy indoka van, az elektromos autó az még egy drága dolog ma, szeretnénk azt, ha ez a technológia elterjedne, ezért adunk hozzá támogatást. Át fogjuk ezt is most gondolni egyébként, hogy hogyan tudjuk ezt a támogatási szintet növelni, hogyan tudunk más alkalmazásokat találni. Ugyanez az 5G-nél is, hogyha találunk olyan megoldásokat, ahol az 5G-t alkalmazni kell, és az állam lehetőséget teremt, akár jogszabályi, akár pénzügyi támogatás lehetősége, akkor ez a technológia fejlődéséhez, illetve a technológia alkalmazásához fog vezetni.
De az elektromos autók támogatásának átgondolása, ez valami kedvezményesebb konstrukciókat jelent, aki most gondolkodik ezen, az várjon még egy kicsit, hát aki jön egy...
De egész pontosan ez úgy néz neki, hogy az elektromos autókkal kapcsolatosan, ugye amikor ezt elindítottuk az irányi terven belül, akkor valóban az volt a cél, hogy egy új technológia, ami a környezetet kevéssé terhelő, de egyébként önmagában drága, hiszen az elektromos autók még drágák, hiszen kevés van belőlük, tehát még nem sikerült a fejlesztési költségeket, technológiai költséget amortizálni, ezért adjon az állam hozzá pénzt. De szeretnénk ezt átgondolni abban az értelemben, kibővítenénk azoknak a körét is, adnánk is nagyobb támogatást, akik például a taxisofőrök, vagy a taxisok. A taxi ez egy jó példa, hiszen az alapvetően egy mindig nagyvároson belül megy, ha az autó maga technológia alkalmasát teszi arra, hogy egy komplett műszakot ezzel le tudjanak bonyolítani, akkor adjunk a taxisoknak több támogatást azért, hogy elektromos autót vegyenek. Adjunk több támogatást mondjuk a Magyar Postának, aki mondjuk legnagyobb flottával rendelkezik, aztán most éppen Magyarországon, hogy a városon belül szállító eszközei azok már elektromosak legyenek, hogy ne terheljék a környezetet, hiszen ez így belátható.
Tehát nem hobbi autósoknak, mint mondjuk én vagyok, hanem akik ezt folyamatosan
hobbi autósok ma kapnak támogatást, ez a 1,5 millió forint mindenkire vonatkozik, de szeretnénk ezt abban az értelemben hangolni, hogy jelenjenek meg olyan szakmacsoportok, olyan rászorultsági csoportok akár, akik egyébként, akik esetében ennek még nagyobb a hatása.
Van-e az 5G lefedettségnek valamilyen határideje, amikortól ezt használhatóvá kell tenni?
Hát nagyon szeretnénk azt, hogyha 2022-re Magyarországon már üzleti 5G hálózat működne, ugye az Európán ezt 2025-re tűzte ki, mi azt gondoljuk, ezt jóval korábban meg tudjuk tenni, de Magyarországon ez egyébként nem lehetetlen, hiszen ha megnézzük, hogy a 4G hálózat lefedettségünk, az például ma milyen, az Európában az első 10 környékén van valahol, tehát ezzel alapvetően jól állunk, és szeretnénk ezt megőrizni, ezért kezdtük el azt a tárgyalási folyamatot, ugye részben most majd elkezdődik a frekvenciatender, de a szolgáltatókkal, hogy hogyan tudnak ők olyan use case-eket generálni, aminek a technológiának a fejlődéséhez vezet. Ugye a cél az, hogy lehetőség szerint a nagyvárosokban, tehát minden nagyvárosban, a közlekedési útvonalak mentén, legyen ez akár vasút, akár közút, vagy olyan specifikus alkalmazási területeken, mint még a mezőgazdaságnak bizonyos alkalmazásai, ott minél gyorsabban érjük el ezt a szintet, tehát nem titkolt célunk az, hogy a 5G területén is szeretnénk ugyanolyan vezető pozícióban lenni Európán belül, mint a 4G esetében, és ezért részben a jogszabályokon keresztül, részben pedig át a támogatáson keresztül, de szeretnénk azt, hogy ha ez így lenne, van már több példa egyébként, Zalaegerszegen működik 5G hálózat, a próbapályán már 5G-n keresztül irányítottunk autókat, tehát van, ugyanez most történik a többi nagy egyetemi városban, hiszen az egyetemisták az egyik legjobb, nem is csak teszterep, inkább aki alkalmazza, amikor fejleszt ezt technológiát, ezeket a campus megoldásokat például szeretnénk ezekben a városokban minél gyorsabban megjeleníteni.
Van-e valamilyen elképzelt költségmegosztási arány a piaci szereplők és az állam között?
Ugye itt több lehetőséget felvázoltunk, három mód van egyébként, az egyik mód az, hogy az állam egyáltalán nem folyik bele magának a úgynevezett passzív infrastruktúra fölépítésében. Ugye a passzív infrastruktúra jelenti a tornyot, jelenti az üvegkábelt, illetve jelenti az energiaellátást, hogy ebbe egyáltalán nem folyik bele az állam, és azt mondjuk, hogy akkor majd a piac ezt megoldja, ez is egy legitim megoldás lenne, de ha a piaci szereplők úgy gondolják, ezt maguknak megoldanak, akkor mindenből három vagy négy lesz, attól függ, hogy hányan pályáznak erre. Tehát ezt nem biztos, hogy szeretnénk, de ezt még ki kell számolni. A másik megoldás, hogy az állam azt mondja, hogy teljes mértékben beszállás passzív infrastruktúrának, tehát mondjuk a torony, ezt torony cégnek hívják egyébként, a tornyoknak a megépítésébe, ott van a két kábel, és arra lehet felrakni az antennákat, ez most kicsit leegyszerűsített, de köbben erről van szó, ez megépíti az állam, ez azért nem egy olcsó mulatság. A köztes megoldás pedig, hogy az állam megnézi, hogy milyen partnerekkel együtt tud ebben megjelenni, és valamilyen olyan konstrukciót alakítunk ki, hogy mondjuk a szolgáltatókkal együtt építünk föl egy közös infrastruktúrát.
Ha már áram, elektromos busz stratégiát is hirdettek 25 ezeresnél nagyobb településekre, honnan lesz ennyi elektromos buszunk?
Önmagában ugye ez az autóbusz stratégia, aminek egy fejezete a városi közlekedésben az elektromos vagy környezetkímélő hajtásrendszer, de hát ugye 3 évben már csak azt szeretnénk, hogyha 25 ezer főnél nagyobb település esetében már csak elektromos autóbusz kerülne ott alkalmazásra. A busz stratégia tartalmazza ennek a szállítói oldalát, és megkérdeztük a Magyarországon működő autóbusz gyártókat, hogy milyen kapacitásokat fognak az elkövetkező időszakban, itt egy 10 éves projektről beszélünk, és azt mondtuk, hogy 2500 busz fogunk az elkövetkező 10 évben lecserélni, és ennek az egyik része ez a városi közlekedésben használt elektromos jármű. Megkérdeztük őket, hogy milyen kapacitásokkal, milyen tervekkel rendelkeznek, és ebből az jött ki, hogy ez a probléma, ez nem probléma, tehát ezt a kapacitást ők bőven tudják teljesíteni. Ami érdekes volt, hogy a hajtás rendszerre vonatkozó kérdés is föltettünk, és ott egyértelműen az volt a válasz, hogy az elektromos hajtásrendszer az nekik nem okoz gondot. Hát egyébként, ha megnézi...
Tisztán elektromos.
A tisztán elektromos sem okoz gondot. Nyilvánvalóan Magyarországon most 4-5 olyan buszgyártó van, akinek legalább a fele rendelkezik ezzel a technológiával, ugye a BYD, egy kínai buszgyár, ő csak elektromos buszokat gyárt, tehát eleve nem is gyárt mást. Az Icarus szintén ugyanezt teszi, egy sajátos üzleti modell, Kínából megveszi a járóképes alvázat ezzel a technológiával, és utána a karosszériát magait ráépíti. De ugyanez igaz az Intertankerre is, aki a Mercedes-szel működik együtt, hogy ők a debreceniek. Ők bármilyen hajtásláncot, amit a Mercedes-től megkapnak, arra karosszálnak egy Mercedes-nek hívott busz, de ez egy önálló jármű, de nagyon magas magyarországi hozzáadott értéke, és hogy látom, a többiek is ebbe az irányba haladnak.
Önkormányzatoknak kell kifizetni, vagy kapnak hozzá uniós vagy állami pénzt?
Ugye ez egy olyan kérdés, hogy az önkormányzatok működtetnek autóbuszokat, vagy szolgáltatásként veszik, vagy maguk működtetik. Elvégeztük ennek a számításait. Azt néztük meg, hogy ahhoz, hogy nekik egy ilyen befektetés megtérüljön, ott milyen finanszírozással kell számolnunk. Sokfajta modellt kidolgoztunk. A magyar kormány, ugye itt alapvetően kvázi zöld buszokról van szó, a kvóta alapból kívánja azt a finanszírozási részt odaadni az önkormányzatoknak, ami egyébként a megtérülő számításban megjelenik.
A szén-dioxid kibocsátási kvóta.
Igen, szén-dioxid kibocsátási kvóta.
Többletéből, vagyis hát amit nem használtunk el. Ennek van egy ára, ezt eladják is ebből?
Hát ugye ez úgy működik, hogy a 2020-as időszaktól kezdődően minden ország számára van egy adott kvóta mennyiség. Ennek a kvótának van egy értéke, tehát minden egységnek van egy értéke, és utána ezzel lehet az államnak meghatározott szabályok szerint gazdálkodni. Ugye itt alapvetően két fő elemben van a normál kvótarendszer, tehát az a CO2, kiszámjuk, hogy mennyi jár nekünk, és utána azzal tudunk valamit tenni, illetve bizonyos országoknak az Európai Unió egy modernizációs alapon keresztül további forrásokat, kvóta alapból további forrásokat biztosított, amit különböző gazdaság zöldítésre lehet használni. A közlekedés az például az egyik ilyen elem.
Vasút az tiszta, amióta villamosították, vasútfejlesztés lesz a továbbiakban?
A vasútfejlesztés ugyanígy részesült, tehát igazán a legnagyobb hatással a vasútfejlesztése van, hiszen az az energiamennyiség, amit a vasút felhasznál, az sokkal magasabb, mint például az elektromos autók vagy az elektromos buszok által felhasznált energiamennyiség, tehát a vasút villamosítás is egyik ezeknek, igen. Egyik
vonalakat korszerűsítenek, kétpályásítanak, hosszabbítanak, milyen irányokat indítanak?
A magyar vasúti rendszer ez eléggé összetett rendszer, ugye autósmérnök vagyok, de hát mindig vasutasok mellett töltöttük az időnket, és hát azt láttuk, hogy ezért a vasút az egy más módon működő dolog. Ugye a trianoni békeszerződés az Magyarországon a vasúti hálózatot tönkretette. Tehát ha megnézzük, hogy hol húzták meg a határt, ez pontosan az korábbi nagyjából körbe menő vasútvonalakon belül. Ez aztán azt okozta, hogy a magyar vasúti hálózat az alapvetően Budapest centrum lett. Tehát mindenkinek valahol, de keresztül kell menni Budapesten. És azért ezen az elmúlt 100 évben sokat nem változtattunk. Elindult most egy olyan folyamat, ami részben a Budapest és a nagyvárosok, Budapest és a megyei városok közötti kapcsolatnak az erősítését szolgálja. Hát ezek azok, amik most látszanak részben a pályakorsz erősítésével, részben a villamosításával, részben ugye a különböző vonatirányítási rendszerének korsz erősítésével. Aztán előtt egy olyan folyamat, hogy hogyan tudjuk minél hatékonyabb összekötni Budapestet a környező fővárosokkal, Bukaresttel, Belgráddal, Varsóval, Bécsel, Pozsonnyal, tehát ez egy másik eleme. És akkor egy harmadik, ami pedig azt mondja, hogy hogyan lehet Magyarországot például az áruforgalom területén nagyobb mértékben bekapcsolni abba a kelet-nyugati forgalomba, ami folyamatosan erősödik. Ugye a Budapest-Belgrád kínai és magyar konzorcium által építendő vasúton az pontosan erről szól, hogy a Pireuszi mélytengeri kikötő, ugye az egyetlen ezen a környéken, a Pireuszi mélytengeri kikötőből hogyan tudjuk elhozni az oda egyébként hajón szállított árut, hogyan jön ez aztán Budapestig, és hogyan tudjuk elágasztatni kelet és nyugati irányba. Tehát ez meg a következő eleme. És akkor vannak olyan elemei, ami pedig a határ a két oldal, vagy a határok két oldalán a élők közlekedését könnyíti meg, ilyen például a Szeged és a Szabadka vasútvonalnak a megépítése. És gondolkodunk azon, hogy például hogyan tudjuk Debrecen Nagyváraddal összekötni, például úgy, hogy ott már ne is nagy vasút, tehát már a infrastruktúra az nagyvasúti, de mondjuk egy tramtrén közlekedjen rajta, és megnézzük azt is, hogy tudjuk Debrecent valamilyen formában, de mondjuk Bajával is ugyan lefele valahogy Zágrábbal összekötni. Tehát ezek olyan projektek, amiknek a tervezése zajlik. Egy nagyon fontos elem a magyar vasúti hálózatban Budapest, tehát akárhol nyúlunk hozzá ez a hálózathoz, ez mindig oda jutunk, hogy Budapesten is kell sok mindent csinálni, na az meg egy másik eleme, tehát a Budapest vasúti átjárhatóság az egy nagyon fontos dolog.
Össze kell kötni pályaudvarokat? Városon belül ez elég lehetetlen.
Hát az is egy opció, van olyan opció, ami azt mondja, hogy ha például a nyugat és a déli pályaudvart egy vasúti alagúttal összekötjük, akkor Budapest átjárhatósága az biztosításra kerül, de ugyanez igaz például a Budapesten belüli körvasút résznek a kibővítésével, megépítésével. Ide tartozik például a belváros és a repülőtérnek a vasúti összeköttetése, ide tartozik egy új vasúti hídnak a megépítése, tehát ezek a projektek most zajlanak, ide tartozik a metró és a híveknek az összekötése, tehát egy olyan dolog történik most ebben az időszakban, egyébként valahol 1600-1700 milliárd forintot költünk vasúti fejlesztésre, és hát a 21-27-es időszakban sem lesz ez kevesebb, és ez még hozzáadjuk a Budapest-Belgrád vasúton annak a bekerülési költségét, akkor itt látszik, hogy nagyon komoly összegekről van szó, de ezeket meg kell tennünk, mert az elmúlt 100 évben ezt nem tettünk meg.
De a Budapest-Belgrád Magyar-Német Konzorcium az működik? Dolgoznak már?
Kínai, bocsánat. Igen, hát akkor ugye január óta az események felgyorsultak. Május 24-én aláírták a megállapodást, kiválasztásra került a nyertes konzorcium. Most zajlik a konzorcium szerzésnek a véglegesítése. Most magyar államnak az a feladata, hogy a finanszírozó szerződést megkössük a kínai Exim Bankkal, és hát bízunk abban, hogy év végén már tényleges tevékenység fog folyni. Nagyon sok előkészítő munka zajlik, környezeti vizsgálatoktól kezdődően technikai dolgok történnek. Itt az a cél, hogy 2024 végére ez a Budapest-Belgrád szakasz megépüljön, és hát lehetőség szerint az áruforgalom számára ne legyen több mint 6 óra a Belgrád-Budapest viszonylat, illetve a személyszállításban pedig ez 3,5 órát
célzunk. Látszik már, hogy mit fognak szállítani rajta, vagy elég, ha akkor kiderül, amikor van volna?
Nem, ez egy nagyon jó kérdés, nem, azt most kell elkezdeni, tehát ugye ennek a ugye a vasút az egy nehezen megterülő dolog világon mindenhol, tehát ez nem mert az egy vonalra vonatkozik, de az, hogy ha sikeresek akarunk ebben lenni, akkor most el kell kezdenünk fölépíteni azt az üzleti környezetet, ami ezt igénybe fogja venni, úgyhogy pont múlt héten volt a utolsó három oldalú találkozónk, egy szerb, kínai, magyar találkozó, ahol egy fontos feladatként fogalmaztuk azt meg, hogy a teljes, tehát Pireusztól egészen Budapestig, a teljes szakaszra vonatkozóan egy sor olyan dolgot fogunk elkezdeni, mint például az üzleti modelleknek a felépítése, a vevők azonosítása.
A hazai belföldi személyszállítás másik nagy résztvevője a Volán, a Volánok. A Volánokkal mi a kormányterve?
Hát alapvetően ugye a kettőt nem lehet, tehát közösségi közlekedésről beszélünk, tehát ugye a magyar államnak van egy feladata, hogy mindenki számára biztosítani kell az eljutás lehetőségét onnét, ahol él, ahol egyébként az ügyeit intézi. Tehát ez a közösségi közlekedési szolgáltatás. Nyilvánvalóan ennek többfajta módja van. A mai rendszerünk az egy elég erőteljesen hibrid rendszer, párhuzamosságok, és egyik kapacitás sem kihasznált. Ugye mindenki megvan az a kép, hogy megy a vonat is üres, és megy a buszon meg félig van tele, vagy vice versa. Tehát ezeket azért valamilyen módon el kell kerülni, hiszen itt az adófizetők pénzéből finanszírozunk egy szükségtelen dolgot, amit ő nem vesz igénybe, tehát ez nem jó így.
Viszont valahol valamelyiket meg akarja szüntetni, abból mindig botrány
van. Alapvetően botrány van, de ugye önmagában megszüntetésnek úgy nincs értelme, hiszen a szolgáltatást kell biztosítani, sőt magas színvonalon kell szolgáltatást biztosítani. Ezért azt meg kell nézni, hogy hol tudunk magasabb színvonalon szolgáltatást, gyorsabbat, időbe jövőt a vasúton biztosítani, és akkor ott lehet, hogy nem szükséges a közszolgáltatás oldaláról. Persze az nem jelenti azt, hogy egy majd liberalizált piacon, ha egyébként valaki ebben a viszonylatban egy autóbuszt akar működtetni, akkor ezt ő megteheti, csak annak más lesz az ára, mint a közszolgáltatásé. A kormánynak az a feladata, hogy a közszolgáltatás biztosítsa olcsón és magas színvonalon.
Mikor dől el, hogy a párhuzamosságokat hogyan fogják kiszűrni a vasúti és a közúti közlekedésben?
Ez egy nagyon, nagyon, nagyon összetett folyamat, ez folyamatosan zajlik egyébként, tehát ugye nem lehet egy nagy generális megoldást tenni, hanem részenként kell vizsgálni az országot. Ez most zajlik ennek a vizsgálata, itt pontosan kell tudni azt, hogy ahol a vonat a jó megoldás, ott valóban létezik-e megfelelő vasúti kapacitás, ahol a busz a jó megoldás, meg kell nézni, valóban tudjuk ezt biztosítani. De itt folyamatosan történik a menetrendnek az optimálása. Most is van több olyan projektünk, ahol egyszerűen jobb szolgáltatást tudunk a vonaton vagy a vasúton biztosítani, ott akkor nem kell közszolgáltatásként a busz működtetni, ettől persze még a buszszolgáltatók ezt nyugodtan működtetik, ez sem baj nincsen. Csak nem a közszolgáltatás részeként. Ez egy folyamat, amit darabonként kell végigvizsgálni. Hát itt mondjuk két város közötti viszonylatot kell megnézni, Budapest és Kecskemét. Ez egy viszonylat, itt meg kell nézni azt, hogy mik a lehetőségek, vagy Budapest Agárd között, Budapest Velencei tó, Budapest Balaton. Ezeket darabonként kell végignézni. Vannak generális elvek, a lehetőség szerint mindenhol legmagasabb szintű szolgáltatást biztosítsuk. Tehát azt mondjuk, hogy megyei városok között, ha egyébként a vasúton a megfelelő sebesség biztosítatók, az a jobb megoldás. Egyszerűen kényelmesebb és lényegesen gyorsabb, nem függ attól, hogy milyenek a közlekedési viszonyok. Tehát akkor azt kell tenni, ha meg nem, akkor meg más megoldást kell választani. Van
Igen.
Bocsánat, még egy csak fél mondat, hogy ugye önmagában persze a közszolgáltatásban nem csak azt tartozik bele, hogy mondjuk édesanyám pörösként fölül a buszra és elmegy Zalaegerszegre, hogy felszálljon a vonatra, ennek el kell menni Zalaegerszegre, tehát ezt a lakóhelyről el kell jutni az ügyintézésünk helyszínére, ezt is biztosítani kell, de ezért aztán minden buszhálózatnak van egy ilyenfajta ráhordó szerepe, tehát elvisszük a adott helyről az utast, mondjuk a megye járásszékéről éppen föl tud szállni a vonatra, tehát ez egy elég pontos számítást igényel, de vannak erre nagyon jó példák, Ausztria egy ilyen értelme hasonló struktúrai méretű ország, ott ezt ugyanígy oldották meg, ugye a posztbusz hálózat az kvázi az osztrák vasútra hord rá, az osztrák vasút is, meg ez a hálózat is kiválóan működik.
Mi a tervük az M1-esről, ami hétköznap is olyan, mint az M7-es hétvégén, egyik sávban kamionok, másik sávban meg autószállító, tréler szerelvények mennek, és van háromsávosításról volt szó, meg a leálló sáv bekapcsolásáról.
Igen, tovább is ez a terv. Ugye most az, ahol fel kell újítanunk, az a felújítás, az most lezajlott, fel még lesznek elemei neki, de a véglegesen jó megoldást az valóban a forgalmi viszonyoktól függően az autópályának a háromsávosítása, illetve a leálló sávnak az adaptív használata, ugye ez azt jelenti, hogy most a leálló sávon nem lehet haladni, mert az nem arra van. Viszont ha azt tudjuk garantálni, hogy a leálló sávon nincs senki se előttünk, mert mondjuk videókamerák a végre és látjuk, hogy nincs, akkor rá lehet engedni a forgalmat a leálló sávra, és akkor nyertünk plusz egy sávot. De ennek a számításai zajlanak, illetve már lezáródtak. Itt persze az egész rendszert kell megnézni, hogy nem lehet csak az M1-esről beszélni, hanem az úgynevezett M1 klaszterről lehet beszélni, tehát az M1-ről és a csatlakozó hálózatokról, csatlakozó utakról, mondjuk egy példát. Ha mondjuk a Komáromi, tehát az M1-ről, hogyha jön az ember Bécs fölől, jön Budapestre, a Komáromi lejáratnál az a 13-as út, ha ott építünk egy kétszer-kétsávos utat, először a 13-as, utána a 81-es Székesfehérvárig, akkor az annak a forgalomnak egy jelentős részét el fogja vinni, aminek most be kell jönni Budapestre, nullásra, és utána ott elmenni Kecskemét irányába. Tehát ezeket mind figyelembe kell venni, és hogy ez így értelmezendő, erre vonatkozóan a számítások és a koncepció az készen van, úgyhogy el kell döntenünk, hogy mikor kezdjük el.
Ebben benne van az N0-as nyugati szektor is, ahol most az M1 Esztergom kényszerútvonal marad.
Hát ugye ott van egy, tehát ahol döntések születtek, az az M100-asnak a kérdése. Ugye itt a Esztergomot kötjük össze az M1-essel. Az összes többinél még nincs döntés, ott nagyon sok mindent vizsgálunk, azt hiszem látszik a sajtóba is, hogy ez nagyon érzékeny kérdés, hiszen az ott élőket egyik része azt mondja, hogy igen, szükség lenne rá, mert akkor sokkal egyszerűbben tudok eljutni valahova, egy másik része meg azt mondja, hogy de ez nekem nem jó, hogy itt ekkora forgalom zajlik, mert ez nekem jó. Tehát ez nagyon érzékenyen kell tudni megvizsgálni. De ezek a vizsgálatok, ezek zajlanak, döntés még nem született az M0-asnak erről a szakaszáról.
A másik érzékeny kérdés a Duna belvárosi hajóforgalmának szabályozása. Volt ott egy katasztrófa, ezen dolgozik most valaki?
Igen, dolgozunk rajta. Ugye azt lehet látni, hogy a Duna, hát legalábbis ami a Rákóczi és az Árpád között szakaszát illeti, az bizonyos időszakokban terhelt, vagy túlterhelt. Egyik oldalról persze ennek borzalmasan örülünk, hiszen Budapest azon kevés fővárosok közé tartozik, aminek a főváros középen keresztül szelő folyója, az egy olyan lehetőséget biztosít a város megnézésére, máshol nem nagyon van. Bécsi kollégáink azok valószínűleg nem örülnek ennyire ennek, mert hát ott ugye Dunám ott folyik. Tehát ez mindenképpen egy borzalmasan jó lehetőség. Az biztos, hogy és ebben már több mindent tettünk egyébként, hogy ezt a forgalmat ezt irányítani kell. A Duna az most olyan, mint egy országút. Ugye nem olyan, mint a légtér, hanem mint egy országút, meg vannak a szabályai, meg vagy ki hol mehet, mire kell neki figyelni. És sajnálatos módon ugye ez volt az első ilyen baleset, ennek nem szabad megtörténnie. Ez abszolút emberi figyelmetlenség volt, tehát ahogy most látszik ugye egyre még túl korai itt azért bármit mondani, de hogy látszik ugye a sajtóban is, azért ennek emberi okai voltak. Itt a kormánynak, illetve jogszabályokatónak az a feladata, hogy még ezeket is tudjuk, küszöböljük ki, úgyhogy sokfajta dolgot vizsgálunk, tavaly is hoztunk olyan szabályozást egyébként, hogy ezek a nagy hajók, ezek a bizonyos időszakban csak akkor fordulhatnak, ha egyébként a kikötőbe áll be, de egyébként nem fordulhatnak, vagy hát ki kell nekik menni, de ezeket még lehet módosítani, és kell is módosítani.
Köszönöm a tájékoztatást, az elmúlt egy órában Palkovics László innovációs és technológiai miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán, Sipos Ildikó, Cvik Dávid és Erdei Tamás szerkesztők, valamint Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.